A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és a gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 431-es számú dicséretünk egyetlen versét. A 431-es dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Szerette a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben olvassuk. Jézus Krisztus mondja: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét választottam, a református bibliaolvasó kalauz szerinti mai vasárnapi Zsoltárból, a 24. Zsoltárból, a 3. 6. terjedő verseket. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg a szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők! A mai kalauz szerinti Zsoltárban a zsoltáros föltesz egy kérdést, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén. Jöttetek, ha nem is hegyen épült ez a templom, mert Újpest eléggé lapos, de ennek ellenére egy lelki értelemben azt lehet mondani, hogy az Úr hegyére és az ő szent helyére jöttetek, hogy ez a kislány részesedjen a keresztség sákramentumában. De erre a kérdésre, amit Dávid, a zsoltáros föltett, nem is olyan egyszerű a válasz. Mert úgy gondolnánk, hogy hát igen, egy gyermek az ártatlan, tiszta szívű, de tudjuk azt, hogy mi mindnyájan Istentől távol születünk meg, mindnyájan elveszett állapotban vagyunk, és nincs ártatlan, nincs tiszta szívű ezen a földön egyetlen egy ember sem. És azért, amikor föltesszük a kérdést, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén, akkor erre a kérdésre egyetlen egy válasz adható, hogy az az egyetlen ember, aki valóban ártatlan kezű és tiszta szívű volt, maga az Úr Jézus Krisztus az emberré lett Isten fia, aki egyedül felmehetett az Úr hegyére, és megállhatott szent helyén. És talán úgy tűnik, hogy az igébe való belemagyarázás, és bizonyos értelemben tényleg az, de azért hadd mondjam azt is, hogy az Úr hegyére ment föl ő a Koponya hegyre, ahol értünk áldozatot mutatott be, ahol magára vállalta a mi bűneinket. És hogyha mi az ő megváltottjai vagyunk, hogyha az ő népe vagyunk, akkor már érvényes lesz ránk nézve is a Zsoltár szava. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Jézus Krisztus minden megváltottja, ehhez a nemzedékhez tartozik. aki fölmehet az Úr hegyére, és megállhat szent helyén, de egyedül az Úr Jézus érdemért, egyedül az ő váltság halála és feltámadása révén. És ennek a jele a keresztség, ahogyan újra és újra el szoktam mondani, hadd mondjam el most is, bár a gyülekezet ezt sokszor hallotta, hogy a keresztség nem más, mint egy jelképes cselekedet, hogy ahogyan az emberi test szennyét a vízzel mossuk le, úgy mossa le a lélek szennyét Jézus Krisztusnak a kereszten kiontott vére. Így adjon Isten ennek a kisgyermeknek is, szeretteinek is újjászületést, megtérést, hogy ők is fölmehessenek az Úr hegyére, és megállhassanak szent helyén. Amen. Most fönnállva együtt valljuk meg a mi hitünket, elmondva az egyetemes keresztjén anyaszent egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig két kérdéssel fordulok hozzátok. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, Te, aki életet adsz és mindent, Te, akinek kezedben van sorsunk, életünk és halálunk ideje, a jó és rossz napok, az örömök és a bánatok, Téged kérünk, hogy Te, aki megalkottad ezt a kis leányt a Te teremtő munkád nyomán, Te ajándékozz meg őt újjászületéssel is. És ugyanígy kérünk a családért, szülőkért, keresztszülőkért, nagyszülőkért, mindazokért, akik körülveszik ezt a kisgyermeket szeretetükkel, hogy Te is vedd körül őket a Te szereteteddel, az örök életre vezető kegyelemmel. Egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Ünnep keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg téged ez az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő országát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő országát te reád, és adjon te néked békességet. Amen.
A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 381. dicséretünk első 6 versét, az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk. hallgassátok meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv soron következő ige szakaszát, a 18. rész első 22 versét.
Ezek után Pál eltávozott Aténből, és Korintuszba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig, hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak: ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van köztetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Ezután kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szosztenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött ezzel. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquilával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Azután elhajózott Efézusból. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába. Isten igéje legyen az ő, Isten áldása legyen az ő igéjén. Kérünk, gyertek testvérek, imádkozzunk. Mi Úrunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy arra hisz meg minket, hogy veled éljünk. Arra választasz ki minket, hogy halljuk tanításodat, hogy lássuk csodáidat és tetteidet, és tanúi legyünk annak, hogy veled elérkezett az Isten országa. Te teljesen szegényen, eszköztelenül jöttél a világba, hogy ezt szóban meghirdesd és tettekben megvalósítsd. Pál apostol és az első keresztények nyomán mi, mostani tanítványaid, ezt a szolgálatot folytatjuk. Köszönjük, hogy ebben nem csupán emberi erőkre kell támaszkodnunk, hanem mindenkor számíthatunk a Szentlélek támogatására. Neked sok néped van, nem csak Korintusban, de Budapesten, Újpesten is. akik talán nem is tudják, hogy arra vágynak, amit tőlünk hallanának a te országodról. Add, hogy minél többen felismerjük, hogy ez az ország bennünk van. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részének 30. verséből hirdetem nektek. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Amen. Isten igéjére készülve megkezdett 381. dicséretünk 7. versét énekeljük. Ne hagyj, kérünk, egyetlen egy Jézusunk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném az ő szent üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részének 9. és 10. versében. Az Úr pedig egy éjszaka látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Amen. Kedves testvérek, minden gyülekezetben vannak olyan emberek, akik a saját szakálukra kezdenek el valamilyen szolgálatot végezni. Se Isten, se ember nem mondta nekik, hogy azt, ami rájuk van, amit végeznek, hogy az rájuk van bízva, az a munka, és általában ebből az indulatból szokott a legtöbb probléma származni. Ma azt a kérdést kell föltennünk, hogy mi szükséges a szolgálathoz. Látjuk az igéből, hogy Isten biztatása, szava, megbízása. Enélkül csak magunk választotta Isten tisztelet, túlbuzgóság, szalmalánk lelkesedés, mindaz, amit végzünk, és éppen ezért nincs is áldás rajta. Mit mond Isten? Mivel biztatja meg elhívott szolgáját? És ilyen értelemben mi szükséges a szolgálathoz? Tehát ugye, ami a legfontosabb, hogy Isten megbízása, de ezen túl, ezen belül pontosabban bátorság, biztonság és látás. Majd mindjárt látjuk az igéből, hogy hogyan értem én ezeket a fogalmakat. Az első a bátorság. Bátorság nélkül bizonytalan zengésű trombitává lesz a mi szolgálatunk. Ezért mondja Pál apostolnak az Úr legelőször az, hogy ne félj. Bennünk 2009-ben egy olyan elképzelés élhet Pál apostolról, hogy ő félelem nélkül végigjárta a fél világot, és bátran, megalkuvás nélkül hirdette az evangéliumot mindenütt, de hogyha az isteni üzenet így szólt hozzá, hogy ne félj, akkor nyilván volt félelem még benne is. Éppen a korintusiaknak írott levelében, hiszen most azt látjuk, hogy Korintusban van, és aztán amikor eltávozott tőlük, akkor írt két levelet is nekik, és az első levélben így emlékszik vissza erre az időre, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Tehát volt, amikor Pál apostol is félt. És ezért legelőször így szól Isten biztatása, hogy ne félj. Mi lehetett ez a félelem? Az ellenállás miatt, a visszautasítás miatt, de talán leginkább Pál apostolban az okozott félelmet, hogy el tudom-e mondani az örömhírt úgy, ahogyan Isten rám bízta. És talán ezért is folytatódik a korintusi első levélben ez a mondat, hogy erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg köztetek, így, hogy elhatároztam, hogy nem akarok tudni másról, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Ez a félelem volt az alapvető félelme Pálnak, hogy olyan el tudja-e úgy mondani az örömhírt, ahogyan Isten rábízta azt. És kedves testvérek, a mi életünkben is mennyi sok félelem van. Általános értelemben is, amikor félünk a holnaptól, félünk a betegségektől, félünk a munkanélküliségtől, de ami a legfontosabb, hogy itt a szolgálat területén való félelemről beszél az ige. Hogy vajon el tudom-e látni azt a szolgálatot, amelyet Isten rám bízott? Vajon nem értem-e félre Istent? Vajon azt a szolgálatot végzem, amit ő rám bízott? Vagy esetleg valóban egy magam választotta istentisztelet keretében próbálok meg az ügy érdekében valamit tenni, de hogyha nem Isten bízta rám, akkor az úgyis kudarcba fullad. A mi szívünket is gyakran félelem szorongatja, hogy vajon meg tudunk-e felelni Isten küldő szavának. Aztán így folytatódik az ige, ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Tulajdonképpen kétszer mondja ugyanazt. Egyszer felszólításban, egyszer tiltásban megfogalmazva. Szólj és ne hallgass. Egy kicsit ez emlékeztet engem a Héber verselésre, ahol gondolatritmusban vagy megismétli esetleg más szavakkal ugyanazt a gondolatot, vagy pedig egy ellentétes párhuzamban ugyanazt mondja, csak fordítva megfogalmazva. A példabeszédek könyve tele van ilyen Héber verseléssel. Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatait és anyád tanítását el ne hagyd. Valami ilyesmi hangzik itt Pál felé is, hogy szólj és ne hallgass. Ez is ilyen bátorítás, hogy Pál félelem nélkül bátran hirdesse az evangéliumot, és a nyomaték kedvéért Isten ezt kétféleképpen is elmondja neki. Nem csak Pál számára hangzik a felszólítás, hogy szólj és ne hallgass, hanem Péter is ilyeneket mondott a nagy tanács előtt, mert nem tehetjük, hogy ne beszéljünk azokról, amiket láttunk és hallottunk, hogy az Ószövetség idején Jeremiás próféta beszél arról, hogy a te igéd csontomba rekesztett tűz. Ez a beszédnek a kényszere. Itt biztatás van a szólásra, hogy hirdetni kell az örömhírt. Nem szabad soha feladni. Nem szabad félelemből elhallgatni. A római levél 10. részében olvasunk egy csodálatos gondolatmenetet, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek, és hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak, és hogyan hallanák ige hirdető nélkül, és hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket, amint megvan írva, mi szépek a jó hírt hirdetőknek lábai. Hát igen, ez a mi feladatunk is, az örömhír hirdetése, mert ha mi nem hirdetjük, akik ismerjük az örömhírt, és itt nem csak lelkészekre gondolok, hanem minden újjászületett testvére, akire Isten ezt a feladatot bízta, hogy hirdesse az örömhírt, tegyen bizonyságot Jézus Krisztus hatalmáról, a keresztről és a feltámadásról. Hát hogy tehetnénk meg azt, hogy mi, akik kaptuk, mi, akik ezáltal nyertünk üdvösséget, más elől eltitkolnánk. Hát csontjainkba rekesztett tűz, és a félelem legfeljebb arra vonatkozhat, hogy úgy mondjuk-e, ahogyan Isten ránk bízta. De ugyanakkor ezt a tiltást másképpen is lehet fordítani. Tehát nem csak úgy lehet fordítani, hogy ne hallgass, hanem úgy is lehet fordítani, hogy hanem szólj és ne hallgass el. Hiszen Pál hosszú évek óta hirdette az evangéliumot. Csak hogy csüggedésből, félelemből most se hallgasson el, ezért biztatja meg őt Isten igéje. Mi is olyan sokszor vagyunk úgy, hogy eddig mondtam, de most már inkább elhallgatok. Úgy sincs semmi értelme annak, amit mondok, úgyis falra hány borsó, amit mondok. És itt van a biztatás, hogy szólj és ne hallgass el. Tehát mondom, így is lehet fordítani ezt a néhány szót. ne hallgass el, mert nem szabad az evangélium hirdetésének elhallgatnia. Ez tehát a szolgálathoz szükséges első dolog, a bátorság. A második a biztonság. Hiszen amikor Isten megbátorítja Pált, akkor meg is indokolja, hogy miért ne féljen. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson. Megint pozitív és negatív megfogalmazásban egyaránt láthatjuk ugyanazt. Az első ez, hogy mert én veled vagyok. Ez számunkra, magyarok számára egy közönséges biztatásnak tűnik, hogy igen, Isten mindig velünk van, de az evangéliumok, apostolok cselekedetei és általában is az Új Szövetség olvasói, hogyha hasonlót olvastak, mint ami a görögben szerepel, hiszen ez, hogy én veled vagyok, ez úgy van görögül, hogy ego eimi metassu, és az ego eimi az Isten önkijelentése, hogy én vagyok. Mindig ezt mondta Jézus is, hogy én vagyok a szőlőtő, én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok a jó pásztor, itt mindenhol az ego eimi szerepel, és ez visszautalás az Ószövetségre, amely ugyan nem görögül íródott, de ennek megvan a megfelelő héber kifejezése is, ami elhangzott ott a csipkebokornál, amikor Isten angyala megjelent Mózesnek, és amikor azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok, és aztán azt is mondja neki, hogy én veled leszek. Ez ugyanaz, mint amit Pál apostol hallott, ugyanazt hallotta Mózes is, én veled leszek, vagy én veled vagyok, ne csüggedj, mondja Ézsaiás is, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Olvassuk Ézsaiásnál a biztatást. Ez a világon az egyik legcsodálatosabb és legfontosabb biztatás, hogy Isten vele van minden hívő gyermekével. És így folytatódik, senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson. A római levélben is ugyanezt a gondolatot olvassuk, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, teszi fel szintén Pál apostol a kérdést. De Pál apostol ezt a kérdést lehet, hogy pont innen, az isteni biztatásból merítette, hogy mert én veled vagyok, senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, hangzott el az isteni biztatás, és ezért mondhatta aztán Pál a római levélben azt, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Isten vele volt, ez nem csak pozitív megfogalmazása az Úr kegyelmének, hanem egyúttal oltalom is, mint egy védő burokban őrzi szolgáját. Ezt látjuk éppen a későbbi történetből is, amikor a zsidók rátámadtak Pára, és oda cipelték őt Gallió a helytartó elé, akkor Gallió leállította őket, és esze ágában sem volt Pált sem elítélni, sem börtönbe zárni. Valóban hiába akartak rátámadni, hogy ártsanak neki, nem voltak képesek erre, mert Isten lefogta a kezüket, oly módon, hogy Gallió egy nem törődöm helytartó volt, akit nem érdekelt az egész ügy. Úgy gondolt, hogy ha a zsidók között van valami vitatkozni való, hát vitatkozzanak ők, de ő nem avatkozik be. És ezt a nem törődömséget használta fel Isten arra, hogy nem tudtak Pálra támadni, és nem tudtak ártani Pálnak. Aztán persze Pál életében is eljött később az az idő, amikor rá tudtak támadni, és ártani tudtak neki, a fogság ideje. Isten tudja, hogy mikor adjon fizikai védelmet is, de lelki védelmet mindenféleképpen ad szolgáinak. Pál apostolnak a küldetést teljesítenie kellett, de utána Pált már fogolyként vitték Rómába. De Isten akkor is vele volt. Csak más körülmények között kellett az evangéliumot hirdetnie, Rómában is, a fogságban is, sőt, azoknak a katonáknak is, akikhez hozzá volt láncolva. Ezért mondja szintén Pál, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. És ezért mondhatták Dániel barátai is az Ószövetség idején, mielőtt tüzes kemencébe vetették őket, hogy Isten meg tud védeni bennünket, még a tüzes kemencében is, de ha nem tenné is, akkor is ő a mi Istenünk, és akkor sem borulunk le az állókép előtt. És amikor a király Nabukodonozor eszméletlen haragjában hétszeresen befütötte a kemencét, és belevetették Dániel barátait, akkor maga Nabukodonozor látta, hogy mintha lenne ott egy negyedik alak is. Hát nem három embert vetettünk a tűzbe is, olyan, mintha lenne ott egy negyedik is, aki valami istenfélének látszik. Igen, Dániel barátai megvallották azt, hogy ha nem tenné is, ha nem is mentené meg őket Isten, akkor is Isten az Istenük, és mégis megtapasztalták a szabadítást, velük volt a negyedik, aki olyan istenfélének látszott, de még ha nem tenné is, Isten oltalma, vezetése akkor is a miénk, mert lelkileg mindenféleképpen oltalmaz. Ahogy mondja egy másik helyen, hogy nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogyan azt el tudnátok hordozni. Tehát ez a második, ami a szolgálathoz kell, a biztonság. Annak a biztonsága, hogy tudjam, hogy Isten bízta rám ezt a feladatot, legyen az akármilyen szolgálat a gyülekezetben, vagy akármilyen missziói szolgálat a világban, de ha Isten bízta rám, akkor tökéletes biztonságban is vagyok. És a harmadik, ami kell a szolgálathoz, a látás. Mert megint csak van egy indoklás, ami így hangzik, mert nekem sok népem van ebben a városban. Látás nélkül nem sokat ér a szolgálat. A látás azt jelenti, hogy Isten mintegy lelki módon megnyitja Pál szemét, hogy lássa a láthatatlant. Hogy sok népe van Istennek abban a városban, még akkor is, hogyha egyelőre Pál számára testi szemmel ezek az emberek láthatatlanok voltak. És ezért volt, így volt bátorsága másfél évig ott maradni Korintusban és szolgálni. De ugyanezt látjuk Illés történetében is, amikor a Hóreb hegyén Isten maga elé szólítja őt, és megkérdezi tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés, és akkor Illés elmondja panaszát, hogy hát egyedül maradtam. Egyedül maradtam, és engem is meg akarnak ölni. És akkor Isten elmondja azt, amit Illés nem tudhatott, hogy van még Izraelben 7000 térd, amely nem hajlott meg a Baál előtt, és 7000 aljak, amely nem csókolta meg a Baált. Tehát Illés úgy gondolta, hogy egyedül maradt, és rajta kívül még voltak 7000-en az országban, akik ugyanúgy gondolkoztak, mint ők. És Istennek Illés lelki szemeit meg kellett nyitni ahhoz, hogy látást kapjon, és tudja folytatni a szolgálatát. De ugyanezt látjuk Illés és a szolgájának történetében is, amikor Dótánban körülvették, pontosabban Elizeus és szolgája, amikor Dótánban körülvették Elizeust, az ellenséges szír királynak a hadserege, és a szolga teljesen kétségbeesve szalad Elizeushoz, hogy hát körül vagyunk zárva. És akkor azt mondja Elizeus, hogy hidd el, hogy többen vannak velünk, mint ő velük. És akkor imádkozott Istenhez, hogy Isten nyissa meg a szolga szemét, és Isten megnyitotta a szemét, és a szolga meglátta, hogy az egész hegy tele van rakva tüzes szekerekkel és tüzes lovasokkal, mert az Isten mennyei serege oltalmazta őket. Kedves testvérek, olyan ez, mint a szobrásznak a munkája. Ha jól emlékszem, akkor Michelangelo-ról mondták azt a történetet, hogy egy márvány tömbben már látta a két szobrot, és amikor megkérdezték tőle, hogy hát mit kell tenni ahhoz, hogy ilyen csodálatos szobrokat készítsen, akkor azt mondta, hogy hát amit látok a márványtömbben, csak a fölösleget le kell szedni róla. Igen, ez az, hogy látásunk van-e vagy nincs. Én nem látnám azt, amit Michelangelo látott. Ő csak a fölösleget szedte le, véste ki a márványtömbből, és ott volt a csodálatos szobor. Ugyanígy Isten Pálnak is megengedte, hogy lelki szemeivel lássa munkája eredményét, a sok népet, amely Korintusban volt. De azért Isten ki is józanítja Pált, nem azt mondja, hogy sok néped van ebben a városban, hanem azt mondja, hogy sok népem van. Tehát, hogy Isten népe még akkor is, hogyha Pálra bízta a szolgálatot. A szolgálatban Isten látást ad, mert csak így lehet kitartó az ember. Hogyha mi magunk is halljuk az ige biztatását, a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És valóban ezt meg is tapasztalhatta Pál, ennek az igazságát, hiszen előbb azt olvassuk, hogy a zsidók visszautasították őt, de aztán előbb Kriszpuszról olvassuk, Kriszpusz pedig a zsinagóga előjárója hitt az Úrban egész házanépével együtt, és a korintusiak közül is sokan, akik hallgatták őt, hittek és megkeresztelkedtek. Tehát éppen az ellenséges zsinagógának a feje, Kriszpusz, a zsinagógai előjáró lett hívővé. Aztán föltételezhető, hogy őt ezek után kizárták a zsinagógából, és később pedig ezt olvassuk, hogy erre valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagóga előjáróját, és a törvényszék előtt megverték, de Gallió nem törődött vele. Tehát itt már egy másik zsinagógai előjáróról olvasunk, akit megvertek, és akiről megint így olvasunk a korintusi első levélben, amikor Pál bemutatkozik, Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész a testvér. Tehát a következő zsinagógai előjáró is hitre jutott, és még nagyon sokan abban a városban, hiszen egy nagy és erős gyülekezet alakult, olyan nagy gyülekezet alakult, hogy sajnos aztán a korintusi első levélben már azt olvassuk, hogy frakciókra is bomlottak, és az egyik Péterért lelkesedett, a másik Pálért lelkesedett, a harmadik frakció Apollósé lelkesedett. Nagy népe lett Istennek ebben a városban. De kedves testvérek, mindez, amit idáig mondtam, nem kizárólag a gyülekezeti szolgálatra érvényes, hanem hogyha Isten valami feladatot bízott ránk, házastársat, családot, hivatást, barátokat, iskolát, bármit, és természetesen a gyülekezeti szolgálatot is értsük bele ebbe. Ez a három dolog kell minden feladat elvégzéséhez, bátorság, biztonság és látás. Ezt adja meg nekünk Istenünk az Úr. Amen. A 274. dicséret harmadik versét énekeljük ráfelelő énekként, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Urunk Istenünk, áldunk téged, hogyha élő hitre jutott gyermekeid vagyunk, akkor küldetéssel bízol meg bennünket, de nem hagysz magunkra a szolgálatban, hanem bátorítod szívünket, biztonságot adsz és látást adsz, hogy lássuk a láthatatlant, és megértsük, hogy a mi munkánk nem hiába való te benned. Urunk, kérünk, hogy így munkálkodj mindannyiunk szívében, így kérünk gyülekezetünkért, hogy be tudja tölteni hivatását ebben a városrészben, ebben a fővárosban, ebben az országban és az egész világon. Urunk, kérünk, hogy munkálkodj egyen-egyenként bennünk, gyülekezetünkben, és kérünk hazánkért is, hogy minél többen találják meg a szolgálatot azáltal, hogy élő hitű gyermekeid lesznek, és hogy bátorítod őket, biztonságot adsz nekik, és látást. Így kérünk, Urunk, mindazokért, akik akár örülnek, akár szomorkodnak, így különösen is kérünk most ezért a kisgyermekért, aki részesedett a keresztségben, hogy te adj neki testi, lelki épséget, egészséget, te add meg, hogy amikor felnő, akkor megismerhessen téged, és így könyörgünk szüleiért, keresztszüleiért, családjáért is. Urunk, kérünk azokért is, akik gyászolnak, akik szomorú szívűek, vagy akik betegségben, akár kórházban, akár otthon fekszenek betegágyon, te adj nekik látást, mint akik látják a láthatatlant, hogy ne csak azzal legyenek elfoglalva, amit fizikailag tapasztalnak magukban és maguk körül, hanem te vigasztald meg az ő szívüket is. És kérünk, Urunk, egész népedért szerte a világban, hogy a te küldetésedben járhassunk, és várjuk a te visszajöveteledet, hiszen ígéreted szerint visszajössz hozzánk, de addig, amíg ez be nem következik, hűséges mennyasszonyaitként várhassunk téged vissza. Tegyük a dolgunkat, és várjunk téged. Amen. Hallgass meg, Urunk, ami magunkban, csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Végezetül a 274. dicséret 4. versét énekeljük. Zengd hát az Úrnak, s járd az utat.